Lapozzunk kérem a János Evangélium, János első levele harmadik fejezethez. János első levele harmadik fejezethez. Ezt a részt olvassuk, és apák napja révén az atya napjával foglalkozunk. A mennyi atya és a hozzávaló gyermeki viszony az, amiről szeretnék egy pár szót szólni, és az ebből fakadó gyümölcsökről is. János első levele, harmadik fejezet első verstől. Helyünkön ülve kövessük Isten igét, és hallgassuk figyelemmel. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismert meg minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig a világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan, igazán. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő szín előtt azzal biztathatjuk a szívünket, hogy bár szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiában, Jézus Krisztusban, és az ő nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a Szentlélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Amen. Eddig az ige. Néhány kemény gondolat is van ebben az ige szakaszban, és azt gondolom, hogy némi eredeti szövegismeret is szükséges ahhoz, hogy ne értsük félre ezeket az igéket, már csak abból fakadóan is, hogy csak arra tekintünk, hogy ki az, aki életében még soha nem vétkezett, pedig már hívő. Nem botlott el soha, nem mondott semmi olyat, nem terhelődött meg a lelke olyan indulat miatt, amelyet a Szentlélek nem támogatott. Olyan csodálatosan kijön ebből a szakaszból, hogy amikor az ember olyan úton jár, ami nem tetszik az Istennek, a lelke megterhelődik, azt mondja az írás. Olyan jó ezt érzékelni, látni, hogy milyen kegyelmes az Isten. Az első gondolat ami megjelenik ebben a szakaszban, amit felolvastam, és egy picit többet foglalkozunk ezzel a gondolatkörrel. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mármint Jézushoz. És olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan az a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Azt mondja az írás, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket. Kibővített vezetői alkalmunk volt a héten, ők nem válaszoltak a kérdésre, mert egy kicsit egy töredékével a mai témára foglalkoztunk már ott is. No, ki nevez bennünket Isten gyermekének? Azt mondja az írás, hogy Isten gyermekének neveznek bennünket. De ki nevez bennünket adnak? A világ? A világ bennünket Isten gyermekének nevez? Azt szokták mondani, köszöntelek Isten gyermeke. Neked az atyád az Isten, de jó neked. Látom rajtad, te az Istenhez tartozol, te mennyország felé tartasz. A rokonaink neveznek bennünket Isten gyermekének? Emlékszem rá, amikor először kezdtem járni gyülekezetbe, és a szüleimnek úgy realizálódott, hogy ezt én komolyan gondolom, és a helyi, az ő lakóhelyükön is, az én szülőfalumban is el akartam menni a baptista imaházba, ami főben járó bűn volt az ő szemükben. Nagy szégyen volt, hogy a volt DJ, az ő fiúk elmegy az imaházba, és elém állt édesanyám, utamat állta, és hogy nem mehetek sehova. Mert szégyent hozok a családra, hogy elmegyek az imaházba. Az nem volt szégyen, hogy az éjszakában dolgoztam, és részegeskedtem, és azt az életvitelt vittem, az nem volt szégyen, de hogy elmegyek az imaházba, az szégyen. Jött két barátom, dudáltak a trabanttal, addigra ők is az úré voltak, megyünk az imaházba. Mondom, anya, Istennek kell inkább engedelmeskedni, nem embereknek. Imádkozom érted, hogy majd megértsd. Szia! Tűz az imaház. Nem láttam azt, hogy az édesanyám annyira repesett volna az örömt, és azt mondta, hogy Isten gyermeke. Ő mondta, az ő gyermeke vagyok. És ráhozok szégyent. Döntenem kellett, hogy kire hozok szégyent. Az atyámra, vagy az anyámra. Ki az első a kapcsolati viszonyban az életemben. És ez a döntés, és ezek a döntések azok, amelyek segítették édesanyámat és az Úrhoz közelebb jutni. Az adakozásomban nem is beszélek, egy ideig forszírozta, adakozol, mennyit adsz? Minek azt? Hogy? És elmondtam kedden is, hogy volt egy alkalom, amikor megvettük a lakást, és ki kellett fizetni a jövedéki adót, úgy hívják, hogy vagyonszerzési illetéket kellett fizetni. És ugye hát ki volt pucolva a kassza, nullára üdítettük. Isten csodálatos módon megáldott bennünket, hogy föl tudtuk újítani a lakást. Minden a szolgálat kapcsán Isten olyan kapcsolatokat adott, és úgy ajánlották föl, hogy kifestik a lakást, mikor még nem is volt házunk, lakásunk, semmi nem volt. Már akkor fölajánlotta valaki, hogy ő kifesti a lakást, az nehéz lesz, mert nekem nincs olyan. És akkor, amikor oda került a sor, akkor Isten hozott egy olyan embert, aki megtette ezt. Az Úrnak. És így nekünk. És jött a határidő, hogy be kell fizetnünk az illetéket. Szüleim tudták ezt. És azt is tudták, hogy nincs pénzünk. Édesem többször hívott, hogy adjunk. Hogy fogjátok fizetni? Az Úr meg fog segíteni. A mennyi atyám meg fog áldani. Nem kell. Főleg úgy nem kellett, hogy nyilván volt egy kis irónia, hogy na az Isten, hát honnan az Isten? Hogy fog Isten? Hát, hogy fog Isten? Majd letahítja az égből, vagy hogy? És képzeljétek el, utolsó napig elhúzódott a dolog. És még nem volt meg a pénzünk. És utolsó napon, amikor be kellett fizetni az illetéket, pontosan annyi pénzt kaptunk egy nem várt forrásból, a munkámhoz kapcsolódóan annyi az illeték összege volt. Hívott édesanyám utolsó napon. Na, azt mondja, most már tényleg itt a vége. Hát, hogy fogjátok befizetni? Akkor vigyük a pénzt, vagy adjuk a pénzt? Mondom, nem kell. Kifizetjük az illetéket, megvan rá pénzt. Hogy? Na, az atyám megáldott. Isten megáldott, ahogy megígérte. Kihúzta az utolsó percig. De ez egy bizonyságtétel volt neki, és a másik vonal, a másik végén, hát erre nem számított, hogy nem a földi szüleink azok, akik a legmagasabb szinten vannak az életünkben, Nagyon szeretem őket, most hétvégén is meglátogattuk őket, de el kellett döntenem, ki az első az életemben. Kit tartok atyámnak, hogy a földi apámnak segíteni tudjak? Kit tartok atyámnak, hogy a földi anyámnak segíteni tudjak? Szóval a munkatársai neveznek bennünket Isten gyermekének? Ki az, akit a munkatársai azzal fogadják reggel, mikor megy bekörözni a céghez, vagy a katonasághoz? Itt van Isten gyermeke, ó, de jó! Zoli, parancsnokod? Azt se szokta. Hát akkor ez nem jött be. A szomszédaink úgy köszönnek, itt van Isten gyermeke, de jó Isten gyermeke vagy, szuper Isten gyermeke, hogy így valakinek a szomszédjai szokta. Hát akkor nem stimmel valami. Hát ki nevez bennünket Isten gyermekeinek? Mert ugye ez egy passzív alak, az ige alak és passzív, tehát valaki ezt mondja rólunk, valakik ezt mondják rólunk. Ha nem a környezetünk, nem a világban élő emberek, nem a rokonaink mondják rólunk, akkor kicsoda mondja rólunk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mi következik abból, ha elfogadnánk azt, hogy a világ mondja rólunk, a rokonaink mondják, a munkatársaink, tehát a szomszédaink mondják rólunk Isten gyermekei vagyunk. Hát az következne belőle, hogy úgy kellene gondolkodnunk, mivel úgy élek, hogy ők látják, hogy Isten gyermeke vagyok, kivívtam náluk azt az érdemet, hogy aztán azt mondják rólam, hogy Isten gyermeke vagyok. Mert ha azt mondjuk, hogy a világ és a körülöttem élő világ mondja rólam, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor itt már azt is feltételeznem kell, hogy az én teljesítményemmel vívtam ki. Az én viselkedésemmel vívtam ki, hogy Isten gyermeke legyek. Igaz-e az, hogy valaki a saját teljesítményével vívja ki azt, hogy gyermeke valakinek? Igaz ez? Az én gyermekemnek teljesítmény kellett letenni az asztalra, amikor megszületett, hogy az én gyermekem legyen? Hát csak sírt, ordított és topozékolt, csak követelőzött. Mi volt az a jó, amit adott? Hát az, hogy a gyermeke. Hát csak ennyit tud adni a csecsemő a szülőnek, nem? Az a jó, amit ad neki, hogy a gyermeke. Ennyi. És mi az én gyermekem, ezért én a gyermekemnek nevezem. Mert az én gyermekem, én tartom őt az én gyermekemnek. Ezért nevezem én az én gyermekemnek. Így van? És ugye a gyermeki státusz az soha nem a teljesítmény függvénye. Igaz? Tudnánk mesélni róla. Akkor, ha az Isten gyermeki státuszról beszélünk, és az nem teljesítmény függvénye, akkor honnan van? Ki nevez, kik neveznek bennünket Isten gyermekének? Maga Isten, a Szent Háromság Isten, a több eszám minden. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek tesz bizonyságot arról, hogy te Istenhez tartozol. És erre van az ige a János 1.12-ben, akik pedig befogadták a názáreti Jézust a szívükbe. Azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az Úr Jézus nevében. Amen. Isten adja azt a hatalmat nekünk. Isten nevez bennünket az ő gyermekeinek. János ezt próbálja érzékeltetni, hogy Isten, a Szent Háromság egy igaz örök Isten mondja rólad és rólam, a gyermekem vagy. Miért? Mert Jézus Krisztusnak adtad a szívedet, elfogadtad a bűnbocsánatot, neki adtad az életedet, és hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, a te bűnédét szenvedő megváltóban. Jó dolog ez, egy jó hír? Még mindjárt. Ez egy jó hír, jó érzés, nem? Ugye, és szerintem egy nagyon fontos alapja is a keresztény életünknek, ez a fajta felismerés, hogy én Isten gyermeke vagyok. És úgy néha mi gyógyítgatjuk, balzsamozgatjuk is a lelkünket ezzel a gondolattal. Igaz? Nem? Isten gyermeke vagyok. Jaj, én drága lelkem. Ó, Isten gyermeke vagyok. Oké, de álljunk meg itt. Nagyon fontos felismerés és alap, de mi következik abból, hogy Isten gyermeke vagy? Ez is izgalmas, nem? Hogy mi fakad abból, hogy nekem van egy gyermekem? Mi fakad az én számomra abból, hogy nekem van egy gyermekem? És mi fakad az ő számára abból, hogy ő az én gyermekem? Kérdezzétek meg a lányaimat. Mi fakad abból, hogy az én gyermekeim? És milyen különbség van más gyermekekhez képest? a kettőnk kapcsolatában. És milyen következményei vannak annak, hogy ő az én gyermekem. Érdekes, nem? Na nézzük a názáreti Jézust. Jézusban teljes bizonyossággal ott volt, hogy ő az atyához tartozik. Az atya és ő egyek. Ő az atyának a fia. Egyszülött fia, ugye testet öltött az Isten a fiúban, a názáreti Jézusban, de egy volt vele. Látok itt egy német festőnek a festményét, aki megfestette Jézus életét. Ez a Henrik Hoffmann nevezetű német festő. Érdemes megnézni a festményeit. Jézus életének különböző epizódjait nagyon szépen és pontosan festette meg. Ez a történet részlet, amit a festményen láttok, ez az az epizód, amikor Jézus, a 12 éves Jézus a templomban marad az ünnepen. Ilyen érdekes dolog, tudnod kell, hogy a szülei Jézusnak szegény emberek voltak. Egyszerű emberek voltak, az áldozati formából látszik, akkor áldoznak, hogy a szegényebb rétegnek az áldozatát hozták. És milyen érdekes, hogy mégis elmentek az ünnepre egész családdal. Nem olcsó volt. De furcsa nekem, amikor azt mondják emberek, hogy nem megyek házi csoportra, mert sóba kerül. Nem megyek gyülekezetbe, mert hát meg kell venni a buszjegyet. És nem veszik észre az emberek, hogy elvesztik a sokszorosát. Volt egy gondolat bennem adakozása kapcsolatban, és ért egy kár. És vissza akartam tartani belül, nem sürgetett az adakozás, amire a szentek indított. És ért egy kár, egyből vettem a tanítást. Oké, így is lehet. Áldatlanul is lehet élni, és lehet veszteséget átélni, mert az ember nem bízik. Úgy gondolkodik a dolgairól, hogy nem az atyától van minden az életemben. És furcsa, belül átérni ennek a tusát, és megtérni azonnal, és érteni a tanítást, az atyának a tanítását, hogy nem akar Isten függő viszonyba hozni a földi dolgaiddal. Nem akar Isten, hogy függjünk, kötődjünk olyan földi dolgokhoz, amik elmúlnak, és mélybe húzzák az embernek a lelkét. Szóval Jézusnak a szülei elviszik a családot a templomban, ott vannak hosszú utat tesznek, aztán mennek haza barátokkal, nyüzsögnek a gyerekek, mint nálunk, és akkor hát elmennek messzebb, és hát kiderül, hogy nincs meg a gyerek Jézus. Keresik a rokonoknál, a barátoknál, együtt aznak, és nincs meg Jézus. Visszamennek a templomba, és Jézust ott találják a tanítók, nagy tanítók és papok között, amikor ott beszélget velük, és teszi fel a kérdéseit. Azok még elámultak a kérdéseken. Nem is a válaszain pusztán, hogy miket kérdez egyáltalán. Még eszükbe se jutott ilyen kérdéseket föltenni. És akkor találkoznak a szülei vele, akkor meglátják, megdöbbentek azon, hogy ezen a felnőtt emberek között van ez a fiatal gyerek, és hát így beszélget velük, és itt a bibliáznak, meg az igéről beszélgetnek. Nem volt nekik. Ez ugye feldolgozható. Ez túl volt azon, amit be tudtak fogadni. Megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velem? Ugye velünk azt mondja, de az anyának, ugye az édesanyám hangja jut eszembe: miért tetted ezt velem? Hát az enyém vagy. Te gyermekem, az enyém vagy. És hát az anya oldaláról igaz is volt. De mit válaszol neki Jézus? Miről így válaszolt? Miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Hát éppen az apja jött értem meg, az anyja. Akkor most hogy van? Hova kötődött a názáreti Jézus elsősorban? Az a názáreti Jézus, akinek te a követője vagy, én a követője vagyok, és azt mondod, hogy ugyanúgy Isten gyermeke vagy, mint ő. Mit helyezett az életében a legelső helyre? Az atyának dolgait. Az ő atyának dolgait. Az atyának házát. Isten háza pedig ti vagytok. Új szövetség értelemben Isten háza a gyülekezet. A Krisztus gyülekezete. A Krisztus népének, népében az Isten ügye. Mindig elcsodálkozok azon, hogy családapák miért jöttek el szerdán próbálni, miért jöttek itt dicsőíteni, miért jöttek el kedden többen, hogy beszélgessünk, imádkozzunk, hogy nyáron milyen szolgálatot fogunk végezni. Nem kaptak fizetést érte. Mi volt a gázsima, Áron? Mit osztottál? Nem mondod el. Mi motiválja az embereket? Hát ez a lelkület, ami Jézusban volt. Sokszor meg sem fogalmazzuk, hogy mi mozgatja a szívünket, a szellemünket arra, hogy szolgáljuk az Urat. Hogy miért van bennünk ez a vágy, hogy szolgáljuk az Urat. Hát ez a krisztusi lelkület, a Krisztus szívében lévő gyermeki bizonyosság tudatból fakadt az, hogy az én atyám dolgaival, atyám házának dolgaival kell foglalkoznom. Csodálatos, nem? Mi fakad abból, hogy te az Isten gyermeke vagy? Ha az Isten lelke ezt a szívedbe írja, az, hogy elkezdesz az atyád dolgaival foglalkozni. Elkezd mozgatni azt téged a Szent Szellem által. Hogyan tudna előre menni Isten népe? A misszió. Hogyan tudnának emberek megtérni, megerősödni, helyreállni az Úrban? Hogyan tudna megmenekülni egy házasság Isten dicsőségére? Hogyan találkozhatnának Jézus Krisztussal? Vagy hogyan találhatnának hozzá vissza az emberek? Igaz? És elkezdi a szívedet ehhez mozgatni. Csodálatos módon. Mi a helyzet a rokoni kapcsolatokkal? Tanuljunk Jézustól. Jézusra azt mondják, a Márk evangélista lejegyzi a kivetített igevers előtt, hogy azt mondják róla, hogy Beelzebub szövetséges és gonosz lélek van benne. Ráadásul olyan is történik, hogy a nagyon sok szükség, amellyel jöttek Jézushoz, sok-sok érdeklődő, beteg, megszállott, démonikusan leterhelt ember, miatt nem volt ideje még aludni, meg enni sem. Ilyen időszakok is voltak, és mikor meghallott az anyja, hogy azt mondják, hogy gonosz lélek van benne, és már nem eszik, nem is alszik, akkor azt mondja, hát ezek a tünetek a gonosz léleknek a tünetei. Hát gyötri a gonosz lélek, megbolondult az én fiam. Összeszedi a testvéreit, a féltestvéreit, és elmennek, hogy, ezt Márk le is jegyzi más helyen, elmennek, hogy elfogják, és hazavigyék. Ez a történet nem ez, de később ez is olvasod a Márk evangéliumában. És akkor Jézus hallgatják az emberek, idősek, fiatalok, gyerekek, felnőttek, ott vannak körülötte, és hallgatják az igét, amit ő hirdet és tanít. És azt mondják neki, hogy Jézus, nem tudnak bejönni a rokonaid, anyád és testvéreid, mert hát annyian vesznek körül, hogy nem férnek hozzád. Furcsa, nem? Nem férnek hozzád a fizikai rokonaid, mert annyi minden van, amit az atyád dolgaiban teszel. Nem tudsz minden nap ott lenni, nem tudsz minden héten elmenni, nem tudsz annyit a rokonaid, a szüleiddel lenni, amit esetleg ők várnak, vagy szeretnének. Nyilván ez feszültséget jelent. Hát Jézusnak nem nagyon. Jézusnak nem nagyon, mert volt identitása. Ő tudta, hogy az első hely az életében az atyával kapcsolat. És minden csak utána jön. És tudjátok, ha balgák vagyunk, és testi módon gondolkodunk, akkor ez rossz érzéssel tölt el bennünket. És még meg is botránkozhattok abban, amit mondok. Főleg a tesz szerinti rokonaim, akik itt vannak. Úgy, hogy mondhat ilyet a bátyám? Fogom azt így húzgálja a szemöldökét. Kibontakozik. De hogy mondhat ilyet Jézus? Tehát úgy fel se tűnik, amikor Jézus mond valamit, hogy esetleg nekünk is úgy kéne gondolkodni. Mert úgy gondoljuk, hogy Jézus a szélsőséges. A vad. Hát annyira komolyan nem kell venni a Krisztusnak, az Istennek az akaratát, mint Jézus vette. Hát mégiscsak Jézus az Jézus. Na de hát mégiscsak őt követjük, nem? Ezt ad össze, ez a matek. Iskola után, bocsánat, már itt évzáró után már néhányaknak még vizsgáljuk van, de lehet, hogy nem matekból. Nehéz összerakni. És azt mondja Jézus, hogy íme az én anyám és testvéreim. Biztos kihallatszott. És azt mondja, akik az Isten, az Atya akaratát cselekszik, az az én fivérem, nővérem és anyám. A megdöbbentő dolog azt mondja, hogy az atyával való kapcsolatom minőségileg megváltoztatta a rokoni viszonyaimat. Más fajta rokoni kapcsolatok kötnek engem a mennyei atyához és az ő gyermekeihez, és más fajta rokoni kapcsolatok kötnek a fizikai, tesz szerinti, vér szerinti rokonaimhoz. Főleg úgy, hogyha szeretik az Urat, meg nem szeretik az Urat. Mert akik nem szeretik az Urat a rokonaim között, azok ellenségei az Istennek. Nem gyűlöm őket, szeretem őket, de nem oda tartanak, mint én. Egy karácsony este volt egy üzenetem édesanyámnak, meg édesapámnak. Mondtam, szeretitek az unokáitokat? Szeretjük. Szerettek engem? Szeretünk. Szeretnétek ott lenni, ami vagyunk? Igen, akkor meg kell térni. Különben, el nem fogadjátok Krisztusban a bűnbocsánatot, el leszünk választva egymástól. Nem egy helyre kerülünk. Vajon ki szereti igazán a rokonait? Aki megalkuszik Isten szeretetében, hogy megnyerje rokonai tetszését, vagy aki megalkuvás nélkül szereti az Istent, hogy megmentse rokonait ezen keresztül. Mi történt Jézus anyjával és féltestvéreivel? Feltetjük a kérdést, mert ha azt mondjuk, hogy ez a jó út, tehát előre kell tenni az atyát, és az Isten népét, és az Isten szolgálatát, amely fölül írja a rokoni kapcsolatokat, és azt mondjuk, Jézus ezt nagyon komolyan is vette, nyilvánvaló ugye, hogy Jézus 30 éves koráig fizikai munkát végzett, eltartotta az üzlet édesanyját, fölnőttek a testvérei, és a testvérei vitték tovább a vállalkozást, és nyilvánvalóan, hogy a étel kérdéséről, tehát az üzlet édesanyjának volt ki gondot is erre, azért ezt mindenképpen látni kell ebben a történetben. De nézzük meg, hogy mi lett a gyümölcse annak, hogy Jézus ezt a világos identitást hordozta magában. Mi történt Jézus anyjával és testvéreivel? Jézus, mikor elment a mennybe, nagy valószínűséggel már a testvérei és az anyja ott van a olajfák hegyén, amikor ő felmegy a mennybe. És ott vannak akkor is, amikor hallják Jézus utolsó mondatait, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjátok meg az atya ígéretét. El fog küldeni a Szent Lelket, és felruháztatok mennyei erővel. Ott vannak a felházban is. Azt olvassuk róluk, hogy az Apcsel 1.14-ben ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel, szellemmel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával, és testvéreivel együtt. Milyen érdekes! Néha a balga embernek keménynek tűnnek Jézus szavai. De nem kemény volt, hanem jól szeretett. Nem beleszerette a pokolba a körülötte élő embereket, és meghagyta a bűneikben, és elhitette velük, hogy fél szívvel is lehet Krisztus követni, mert látod, én is fél szívvel követem. Már nem járok vasárnap gyülekezetbe, hogy veletek legyek. Már nem szolgálom az Urat, hogy nektek csinálják meg mindent. Már nem adom az életemet Jézusnak, mert a tiétek minden. Jézus ellenkezőleg az egész életét oda szentelte, hogy azokért éljen, akik keresik az atyával a kapcsolatot, és milyen csodálatos, ezen keresztül menekülnek meg a vér szerinti rokonai. Olyan nagy tűz volt Jézusban, hogy felgyújtotta a családját is. Így menekültek meg. Emlékszem, amikor a nagybátyám halálos beteg lett, és már meg sem műtötték, rákos beteg volt, felnyitották, visszavarták, azt nagyjából lehet tudni, hogy azért nem, mert nincs mit csinálni. És mondtam a szüleimnek, hogy nem akarom bántani őket, nagyon szeretem őket, ne értsenek félre. Csak azt a feszültséget szeretném érzékeltetni, amivel találkozhattok ti is az életben. És azért alkalmazom magamra ezt a példát. Mondom, bemegyek, meglátogatom a nagybátyámat. Azt mondták a szüleim, meg ne őrüljek. Hát ha bemegy egy pap oda hozzá, hát azt hiszi, meg fog halni. Mondom, mindenki tudja, hogy meg fog halni. Mindenki tudja, és lehet ő is tudja, hogy meg fog halni. Ha csak csoda nem történik, akkor most miért ne menjek be hozzá? Azért, mert udvariatlannak tűnik azoknak, akik nem ismerik Jézus személyesen. És bementem hozzá. És mivel hallottam az ő nagypapájának a megtérésének történetét közvetlen valakitől, akivel Isten az atya összehozott engem, hogy találkozzak, ezért mondtam, hoztam egy üzenetet a nagypapájától, bátya. Nézett rám. És elmondtam neki, hogy mit hallottam, hogyan tért meg, hogyan fogadta Jézus Krisztus az ő nagypapája. És olvastam neki ígét, és megkérdeztem, imádkozhatok érte? És megengedte, hogy imádkozzak érte. Imádkoztam érte, hazengedték a kórházból, kedden elköltözött. Mondom, Uram, hova ment a nagybátyám? Nem tudtam vele beszélni, nagyon rövid idő volt. Hova ment? Jelents ki nekem, ha akarod. Kaptam egy Zsoltár részletet, abból azt vettem, hogy a mennybe jutott. Hogy elég volt. Ez milyen jó, hogy bementem. Nem hallgattam a teszteinti rokonaimra. És képzeljétek el, mondom, Uram, erősítsd ezt meg. A református lelkész melyik igét olvasta fel? ugyanazt, amit nekem az Úr a szívem helyezett. Ugyanazt az igét olvasta fel a Zsoltár részletet a temetésén. Nekem arról is egy visszajelzés, hogy milyen jó, hogy az én atyám akaratát kerestem, és nem az én apám, anyám tetszését kerestem. Ezáltal menekült meg valaki a családban. Érzitek ebben a feszültséget? Az emberi elvárás néha óriási kövekként nehezíti le a szívünket, hogy ne legyünk szabadok arra, hogy Isten akaratát cselekedjük az ő érdekükben is. Hány megalkuvó ember van azért, mert a rokonai tetszését keresi, és nem az Isten tetszését. A rokonait szereti, és nem Jézust. A rokonait szereti jobban, mint az atyát. Lehetséges ez? Ismeritek ezt a dilemmát? Én ismerem. Nem könnyű alkalmanként szembenézni ezzel. De kérdés az, hogy akarom-e, hogy megmeneküljenek? Vagy bele akarom szeretni őket a pokolba? Ismeritek ezt a dilemmát? Még egyszer megkérdezem. Igen vagy nem? Akkor nem a levegőben beszélek. Tudjátok. És érzitek ezt, hogy nem a szeretetlenségről beszélünk, hanem a helyes identitásról. Hogy én kihez tartozom. Ki az én atyám. És nézzétek meg a názáreti Jézus, akinek volt földi édesanyja, szülő édesanyja, és volt családja, rokonai, nem is kicsi. Hát ugye tudjuk, hogy anyjának rokona volt az a Erzsébet, Jakabnak és Jánosnak az anyja. Erzsébet. Aki oda ment Jézushoz, hogy rokoni alapon osztak ki már jobb meg bal helyet a mennyországba. Ugye? Ez megint egy tipikus példa. Azt az atyám tartotta fel, és nem a te dolgod ezzel kapcsolatban foglalkozni. Milyen udvariatlannak tűnik, nem? Hogy az anyja, amikor be akart avatkozni a kánai mennyegzőn, hogy fiam, hát cikje, csinálj már valamit, hát láttuk, hogy te tudsz valamit csinálni, azt, hogy nem a te dolgod ez. Olyan kemény mondatok ezek, amit igazán nem is tudunk földolgozni. De értsétek meg, meggyőződésem, hogy ezek a mondatok azok, amelyek segítettek Máriának, hogy megtérjen. Hogy a gyermekébe az Isten fiát lássa meg. És hogy te benned, a szüleid, meg a rokonaid, Isten küldöttjét és követét lássák meg. Ahhoz neked Krisztus kell követni. Hogy hordozd azt, aki te vagy, és aki én vagyok, a mennyei atyámmal való kapcsolatból fakadóan. És hát a Galata levélben olvassuk, mikor Pál néhányunknak a figyelmét elkerüli az, hogy Pál azt mondja, hogy Arábiából 3 év múlva ment Jeruzsálembe. Ez egy mondat a Galata levélben, és úgy elsigadunk fölötte, hogy mit is jelent ez a mondat. Mert ugye ott vagyunk az eseményeknél, az apostol cselekedeteiben, hogy Pált Damaszkuszba meg akarják ölni. Azért, mert ő elkezd prédikálni. Mikor megtér, elkezd prédikálni, és ugye a vér szerinti rokonaival kerül konfliktusba. Egyébként nagyon sokszor, tehát a zsidókkal. Akiket egyébként nagyon szeret. Pálban többször látják ezt a feszültséget. Nagyon szereti a vér szerinti rokonait. De éppen azért, mert nagyon szereti őket, nem alkuszik meg az evangéliummal. Vállalja a konfliktust is, ennek kapcsán azonban többen megtérnek aztán és megszabadulnak. Az apostolok mind és a tanítványok mind ebben a feszültségben élik meg a hitüket. És akkor nem tudjuk, hogy Pál mit csinál, elszalad Damaszkuszból, megijed és elszalad. Nem, ott marad Damaszkusz környékén. 3 évig prédikál a Damaszkusz környékén, nem szalad sehova. Pál, amikor megtért, 3 évig Damaszkusz környékén prédikál, hirdeti az evangéliumot. Tesz bizonságot. És 3 év múlva megy majd Jeruzsálembe. És ezt mondja a Galata 1:18-19 az írás, majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfás, azaz Pétert, és Péternél maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Jakab, Jézus féltestvére már az apostolok között van. Már úgy tartják számon, mint egyet az apostolok között. Ez a zsidó vezetői gondolkodásmódból fakadt egyébként, mert ott ugye a főpapi tisztet is a fiú örökölte, tehát öröklési alapon ment a papi szolgálatnak a továbbvitele is. Ugye így lehetett Zakariásnak a fia, Bemerítő János is pap, mert az apja révén pap volt. Tehát ők ismerték ezt a gondolkodásmódot, és az első gyülekezetben a vezetői szisztémáknál megjelenik az, hogy a Jézus rokonai, vezetői szolgálatot töltenek be az első gyülekezetben. De azért milyen csoda, hogy ott már apostolnak tartják Jézus féltestvérét, Jakabot. Vagy Júdás, aki írja a levelét, azt mondja, Júdás Jézus Krisztus szolgálja, Jakabnak pedig testvére, azaz Jézusnak testvére. De azt mondja, én szolgáljak ennek a Krisztusnak. Testvérek vagyunk, Uram, ugyan vér szerint, de a kapcsolatunk más minőségű. Én őt szolgálom, hozzátartozom. Nem a vér szerinti kapcsolat köt engem már a názareti Jézushoz, hanem az, hogy ő az én megváltom és Uram. Milyen nagy kegyelem volt, hogy Jézus így tudott viselkedni a rokonaival, igaz? És eljuthattak a felismerésre, és megmenekülhettek az örök élet számára. Az Abba atya, ugye az Abba egy arámi kifejezés, az atya meg a páter, a görög páter szóból van fordítva. Jézus arámul beszélt. Tehát nagy valószínűséggel, amikor a görög nyelvben a páter szót találjuk, az atyát találjuk, az az arámi nyelvnek a fordítása. Tehát nagy valószínűséggel jellemzően Jézus, mikor beszélt az atyáról, az abbát használta. Ez az arámi kifejezés. Az abba az egy nagyon bensőséges viszonyra utaló kifejezés. Ez az apuci, vagy papuci, így is, vagy papuska. Ez az Ószövetségemben ez teljesen szokatlan és meglepő lehet. Tehát, hogy valaki a teremtő mindat egy igaz Istenről úgy beszél, hogy az én apucim. Nem is csak az atyám, mert a páter azt úgy lehet fordítani, hogy atya, de az abba az egy bensőséges viszonyt hordoz. Azt mutatja be. Megjelenik már az Ószövetségben is a gyermek-apa viszony, mind a Mózes 5. könyvében és a Zsoltárokban is megjelenik. Dávidnak is van egy ilyen felismerése, de Jézus az, aki az egész életében ezzel a szerető apa-fiú viszonyban éli meg az ő szolgáló életét, és így beszél az Istenről. Ez én apukám, apucim. Nem valaki, aki megparancsolta, hogy mit csináljak, hanem valaki, akit én nagyon szeretek. Valaki, akinek a gyermeke vagyok. Valaki, akihez tartozom. Valaki, akinek a házának dolgai foglalkoztatnak. Emlékeztek, mit mond Jézus, amikor kiveri a pénzváltókat, kufárokat a templomból? Az én atyám háza iránti féltékeny, féltő szeretet tölti be a szívemet. Ugye milyen csodálatos, amikor valaki az Isten népe között való szolgálatban, az Úr népe iránti, és az Isten munkájából fakadóan annak javát kívánja a munkán, és ez a szeretet tölti be a szívét. Ez mozgatja, ez eleveníti, ez viszi el, ez járja át a szívét. Ezért megy gyülekezetbe, ezért megy házi csoportra, ezért szolgál, ezért imádkozik másokért. Ezért keresi az igében az Isten akaratát, mert az Úr háza iránti féltő szeretet mozgatja a szívét. Mi fakad abból, hogy Isten gyermeke vagyok ebből a felismerésből? Ugye nagyon jól hallottuk ezt Zoltántól, a bevezetőben, tehát elmúlt héten emlékeztek, hogy mondta. Aztán nagyon jó volt, mikor beszélgettünk a csendes hétvégén, Plásztán Józsi mondott néhány gondolatot, hogy mit munkál az ő szívében az atya szeretetéről, és hogy nem szolga, hanem fiú. Hogy milyen erős üzenet ez, és milyen jó az, hogyha ez megszületik bennünk, és ez erős bennünk, hogy milyen kifutása is van ennek, most inkább ezzel foglalkozunk, a gyümölcseivel. Hogy milyen hatása van az életünkre, ha ez a szívünkben van írva. A római levélben olvassuk, és még sok-sok igét olvashatnánk, de csak a rokoni viszonyra, Jézussal testvéri viszonyra visszatérve, csak a Jelenések könyvének 19. rész 10. verséből csak néhány gondolat. És leborultam a lába elé már, mint János az angyal lába elé, hogy imádjam őt. Annyira dicsőséges volt az angyal, amit meglátott János, hogy leborult előtt. Ez valami isteni lény. És azt mondja neki az angyal, de így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd. Szolgatársad vagyok. Egy az ügyünk. Ugyanabban a misszióban szolgálok, mint te. Mondja egy erős angyal, akinek látása, János apostol, aki már sokat látott eddigre, annyira megrendít, hogy lehullik a térdeire. Szóval figyelj már, hát az evangelizációban együtt harcolunk. Hát munkatársad vagyok, csak nem mindig látsz. De hogy mennyire így van, a folytatásban látjátok. Azt mondja, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is. Akik Jézus testvérei. A te családodnak az apja, az atya, ő az én főnököm. És elküldött engem, hogy az ő gyermekeivel együtt munkálkodjak. Tehát ne imádj engem, hát te az atya gyermeke vagy. Állj fel! Befogadni se tudjuk, nem? Egy dicsőséges angyallal kapcsolatosan úgy találkozol, hogy megvan benned a méltóság. Hogy te az Isten gyermeke vagy, és angyalainak parancsol, hogy szolgáljanak felé, szerekké tette angyalait, mondja a zsidókhoz írt levél első fejezetében az írás, hogy szolgáid legyenek azoknak, akik az Istennek a gyermekei. Azt mondja, Istent imád, mert a názareti Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság szeleme. Látjátok, itt a misszióról van szó, tehát a Krisztusról való bizonyságtételről van szó, és ahhoz kapcsolódó angyali tevékenységről. A fiúság lelkéről ír Pál apostol a római levélben, akiket pedig az Isten lelke, szelleme vezérel, Isten fiai. Mert nem a szolgaságnak szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, vagy a fiúság szent szellemét, ugye nagybetűvel lélek a szent szellemet, Isten lelkét jelenti az írásban. A fiúság lelkét, szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba atya, édes atyám, apuci, apám. A szent szellem által kiáltjuk azt, a szent szellem által van a felismerés, a fiúságnak szellem által bennünk, hogy Isten, ami Abba atyánk. Olyan bizalmas és bensőséges viszonyban lehetünk az atyával, mint amilyen viszonyban a názareti Jézus volt. Mert testvérei vagyunk, nem? Fokozni fogom. Maga pedig a Szentlélek tesz bizonyságot, ami szellemünkkel együtt. Arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Látjátok, hogy nem a világ, nem a rokonok, nem a munkatársak, hanem az Isten tesz bizonyságot bennünk, a Szent Szellem által, és a Szent Szellem által, ami szívünkbe írja azt a bizonyosságot, hogy Isten a mennyei atyánk. Hozzátartozunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, emlékezzetek a Jelenések könyve igéjére, amit olvastunk. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk, mert azt tartom, hogy jelen szenvedései nem hasonlíthatók az a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ilyen döbbenetes feszültség ez. Hogy az emberek elvárnák tőlünk, hogy megalkudjunk. És jobban szeressük őket, mint Istent. Ugyanakkor vágyakoznak azokra, akik jobban szeretik Istent, mint őket. Hogy tudják őket szeretni? Jól szeretni. A Galata levélben Pál folytatja, a Galata levél 4.6-ban, ugyanez a gondolat 4.6-tól, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a mi szívünkbe, aki által ezt kiáltjuk. Abba, atya, apuci, édesatyám, a Szent Szellem által. Úgyhogy most már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Örökös társa vagy Krisztusnak. Mert hát az apádnak örököse vagy. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Mert most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, azaz Isten nevez titeket gyermekeinek, hogyan térhetnétek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez? És hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Talán a János levelének körülményeit tekintve érdemes annyit tudni, hogy a gyülekezet egy szakadáson volt túl. Voltak a gyülekezetben olyanok, akik tagadták azt, hogy Jézus testben jött el, mert azt mondták, hogy a test annyira bűnös, hogy lehetetlen, hogy az Isten ehhez a bűnös testhez hasonló formában jött el. Mert ha testet öltött Jézus, akkor ő már nem lehet Isten. Látjátok, mennyire a földiből indultak ki. Saját maguk nyomorúságából indultak ki. És emiatt külön váltak, külön szakadtak, és erre mondja János, hogy nem is voltak közülünk valók. Ők nem is ismerték meg igazán az atyát. Nem kerültek vele abba a viszonyba. Ezért lehet, hogy elszakadtak tőle. Ez a feszültség van benne. Gyerekeim kicsik voltak, és mi is átéltünk sok mindent, és néha láttak olyanokat, akik nem jártak már a gyülekezetbe. És észrevették, hogy hétről hétre nem jönnek. Egy gyerekem megkérdezte, apa, XY nem szereti már az Úr Jézust? Nem azt kérdezte, hogy miért nem jön gyülekezetbe, mi van vele, csak láttam, hogy egy hónap, két hónap, három hónap, és nem jön. És ez volt a kérdés, nem szereti már az Úr Jézust? Lényegre törő kérdés volt. Néha foglalkozunk a gyümölcsökkel, és bosszant bennünket, amikor mások életén látjuk, akik keresztények nevezik magukat, a rossz életüket. És megfelelkezünk arról, hogy ezek gyümölcsök. Ezek egy dologról beszélnek, hogy mi van a szívben. Hogy szereti az Úr Jézust, az Atya szeretete van benne, vagy más szeret, másokat szeret, más hova kötődik az ő szíve. Igaz? Egyszerű? Nagyon egyszerű. Látjátok, egy gyerek se téved el rajta. Egy gyerek számára is, aki itt nőtt fel gyülekezetben, hallgatta az igét, teljesen világos volt. Hogy emberek mi az, amiért elfordulnak a Krisztus népétől? A Krisztus testétől. Elfordulnak Krisztustól. És akkor jön a kifogás, meg a blablabla, blablabla. Diákoknak is mondtam az egyetemen, vagy a főiskolán, hogy ha dolgozatot írtok, blablabla, blablabla nem kell. Tehát írjatok konkrétumokat, amit megértettetek. A blablabla, blablablát nem tudom értékelni. Hagyjuk a blablablát. Nézzük meg, mi van a szívben. Így van. És ha valaki nem szeret ez urat, annak van gyümölcse az életében. Sok rossz gyümölcse van. De annak is, aki szereti az atyát. Van gyümölcse annak is? Van bizony. Például gyümölcse az, hogy az ember elkezdi az atya akaratát keresni és cselekedni. Mert viszont szereti őt. Végül, ahogy ígértem, a János első levelének felolvasott szakaszából egy talán nehezen érthető, vagy félreérthető gondolatot szeretnék még elétek hozni. Az 1 János 3.9-ben azt olvastuk, aki az Istentől született, nem cselekszik bűnt. Mert az ő magja van benne, azaz az ő beszéde, igéje van benne, és az ige magja, az jó gyümölcsöt terem. Jó mag, jó gyümölcsöt terem. Tudtátok ezt? Hogy jó mag nem terem gazt. Tehát akiben a szívében az Isten igéje van elplántálva, az biztos, hogy jó magot terem. Ezért nagyon fontos, hogy Isten igéjével legyünk megtelve. Mert az biztos, hogy jót terem az életünkben. Igaz? Ha az igével, olyan furcsa nekem, emberek elhajolnak az Úrtól, és akkor mondják, hogy nincs időm Bibliát olvasni. Hát azért hajolt el az Úrtól, mert nincs időd Bibliát olvasni. És megtelt a szív sok minden mással. És milyen nagyszerű, amikor az igével telik meg a szívünk. Az ige tanácsadóvá lesz bennünk. A Szent Szellem által megeleveredik az Isten beszéde, és elkezd tanácsolni bennünket. Az Isten eleven élő igéje, a Krisztus lelk által. Tehát nem cselekszik bűnt. Ebben a szakaszban, a 9. versben egy olyan alakban van ez a görög ige, deponensnek nevezik, de nem is ez a lényeg, hanem azt mondja, nem cselekszik bűnt, kettős hatás jelenik meg benne a cselekedetben. Az egyik hatás egy belső hatás, a másik hatás pedig egy külső nyomás. Valljuk be őszintén, a kísértés közepette mind a kettő hat ránk? Néhány azt mondják, az ördöggel van bajuk. Eszembe jut Kornya Mihálynak egyik története, csendőrt állítottak a falu szélére, hogy ne engedjék be prédikálni a faluba. A csendőr ott állt a melegbe, nagyon unta már a banánt, jön Kornya, kérdezte, hogy hát mit csinál itt maga? Azt mondja, jaj, ezt a kornyát várom, hogy be ne menjen ide, és ne tudjon prédikálni. Azt mondja, ó, hagyja már, nekem is azzal van a legtöbb bajom. Elment mellette, mire csendő részt lettem, a kornya nem prédikált a faluba. Ugye ez a Istennek egyik embere is nagyon jól tudta, hogy vannak belső kényszerek, testi késztetések. Van lustaság, irítség, harag, önzés. Folytathatnánk a sort. Félelem, gyávaság. Igaz, vannak ilyen belső dolgok. Na, de vannak külső hatások is. A világ és a sátán próbál bennünket elbuktatni és elcsábítani. Igaz ez? De is azt mondja János, hogy sem belső hatás, sem külső erő nem vehet erőt rajtad úgy, hogy kényszerítsen téged bűncselekedni. Ha te az atya gyermeke vagy, semmi nem kényszerített téged, hogy vétkezzél. Csak akkor, ha te engeded, hogy hason rád. Tudtad ezt? Ha ez nem így lenne, akkor soha nem tudnál megállni a kísértés eszembe. A názareti Jézus kísértette az éhség, kísértette az ördög? Megéhezett, azt mondja az írás. Volt egy késztetés a testében, amikor kint volt a pusztában. Igaz? Kísértette az ördög? Elbukott? Nem. Ki él bennünk? Krisztus él bennünk, a Szentlélek által. Nem? Akkor el kell bukni a kísértés közepette? Törvényszerű? Hát azért, mert elbukunk néha, még nem kell ebből teológiát csinálni és tanítást, hogy jobban érezzük magunkat. János azt mondja, nem kell, hogy a kísértés legyőzön téged. Ez nem törvényszerű. Mivel benned van a Isten szelleme, és te Isten gyermeke vagy, ezért hatalmat kaptál arra, hogy megöltököld a testedben lévő kívánságokat, és engedelmeskedve Istennek legyőz a sátánt. És mi marad a sátánnak? Mit mond Jézus a kapcsolatban? Hogy elhagyta őt egy időre. Tehát az marad a sátánnak, hogy elmegy tőled egy időre. Aztán jön a következő belső késztetés, külső nyomás, a kísértés. De azt mondja János, hogy nem kell, hogy egyik vagy a másik legyőzön téged, ha te benned az Isten lelke van. Már pedig te benned Isten lelke van, és te Isten gyermeke vagy, ezért legyőztétek. Legyőztétek a gonoszt. Jó dolog, nem? És milyen érdekes, hogyha rosszul gondolkozol, akkor bukdácsol életet fogsz élni. Mert elhiszed, hogy le fog győzni a bűn. Ha belemégy abba, hogy én csak egy törékeny ember vagyok, nem pedig Isten gyermeke vagyok, akkor ez a gondolkodásmód gyümölcsöt is fog teremni az életünkben. Miképpen az is gyümölcsöt terem, ha azt mondom, én Isten gyermeke vagyok. Sanyi, lettető a házon? Volt belső késztetés, kísértés és külső nyomás? Volt? Győzött az Úr? Megdicsőítette a nevét? Azt mondja az építés vezetője, ha több pénzük lenne, egy hónap alatt lakhatóvá tenni a házat. Mikor kezdték az építkezést? Téglaház. Április 20-án kezdte, azt mondta a hívő munkavető, tegnap találkoztam vele, hogy hónap alatt beköltözhetővé tennék. Még kéne 3 millió. Hát ilyen gyorsan nem szoktak építkezni. Mit ígért az Úr? Jöjj a vízre. Amen. Pofán vágtak a hullámok? Bocsánat, férfiasan, férfi dicsődés volt. Erre nem számítunk, ugye? Isten mond valamit, és... Van külső és belső is. De megígérte az Úr, hogy az ő gyermekeit ő ebből kihozza és megtartja. Hogy nem fog legyőzni téged a hullám. Nem fog legyőzni téged a sátán. És nem fog legyőzni téged a romlott természeted. Hanem te diadalmaskodsz rajtuk a Szentlélek ereje által. Isten eleve élő igéje ezt nyilatkoztatja ki a számunkra. És másik helyeken, 8. versben például, hogy pillanatnyi állapotról van szó. Azt mondja János, hogy aki Isten gyermeke, az nem marad benne a bűnben. Nem áll meg benne, hanem elbuklik, akkor is fáj neki, és menekül az Istenhez, megtér belőle, és kér az Isten bűnbocsátó kegyelmét, hogy helyre állítsa őt. Tehát amikor János levelét olvasol, akkor mikor ilyeneket olvasol, akkor azt láss benne, azt mondja, hogy nem maradsz a bűnben. Nem lehetetlen, ha te Istenhez tartozol, hogy te jól érezd magad a bűnben. Még a kívánatosnak is tűnt valami a te tested kívánsága, a sátán miatt, a világ kísértése miatt, és elbotlasz miatt akkor is érzed azt a borzasztó csapást a bensődben, ami háborog benned a lélek. Igaz? És ösztönöz arra, hogy menj haza. Térj vissza oda, ahova te tartozol. Ha te az Úré vagy már. Jó üzenet? Ó, csodálatos. Csodálatos üzenet. És csak egy záró igeszakasz, amit olvasok, nem magyarázom, de a témához kapcsolódik, és felolvasom. Ízlegessétek majd, ez is a római levélben van. A római levelet nevezik Pál apostol evangéliumának. Ha véget ér a Máté evangélium tanulmányunk, 3-4 éve folytatom, de majd ha véget ér, akkor a szívemben az, hogy a római levelet szeretném majd így tanulmányozni szeletenként. Róma 6.12-től olvasom. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti harandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Azért nem megy gyülekezetbe, mert nem szereti az Úr Jézust. Értitek? Ha a törvény odáll közelítem meg, nem szenteled meg a szombatot. Ez volt a zsidó törvény. Ez a törvény. Nem szolgálsz az Úrnak. Ha! És akkor elkezdik az emberek ütni egymást. De ha a kegyelem oldalról nézel, azt mondod, testvér, hogy vagy az Úrral? Ki a szíved? És látsz, és tudsz segíteni. Nem veszekszel a másikkal. Mit ér, ha eljön képulatom módon, hogy neked tetszen? Ha a szívét nem hozza magával, de a szíve az Úré, otthon sem maradna? Amen. Ezért az Isten a szíved gyógyítja. Mert abból lesznek jó gyümölcsök. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adtátok magatokat. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság egyenlő Jézus Krisztus szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet, mert a bűn zsoldja a halál, de az Atyaisten kegyelme ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.